9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Több mint 10 000-en érkeztek Ukrajnából csütörtökön, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság pénteken. Az ukrán-magyar határszakaszon 4706-an léptek be Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül 5469-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte a rendőrség. A közlemény szerint a beléptetettek közül 37 embernek állítottak ki idéglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Az érintetteknek ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írja a rendőrségi közlemény. 4 vármegye kivételével az ország valamennyi területén alacsonyabb a betöltésre váró állások száma idén az első negyedévben, mint egy évvel korábban, közölte a profession.hu. Az állásportál adatai szerint az országos átlagot tekintve a HR a munkaügy területén 26,3%-kal, a gyártás termelésnél 19,6%, míg a fizikai segéd és betanított munka esetében 18,3%-kal kevesebb betöltésre váró állást hirdettek meg az egy évvel korábbihoz képest. Ezzel szemben gyarapodtak a meghirdetett pozíciók a marketing, média, PR és a közigazgatás területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a vendéglátás, hotel, idegenforgalom, a pénzügyi és könyvelés, valamint az IT üzemeltetés telekommunikáció hirdetés számai emelkedtek a leginkább. A legnagyobb arányban Jász-Nagykunszolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya vármegyékben nőtt a munkavállalói aktivitás egy év alatt. A profession.hu közölte azt is, hogy a regisztrált felhasználók száma 2024 első negyede alatt az előző év azonos időszakához képest 8%-kal, a feltöltött önéletrajzok száma 10%-kal nőtt. Továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyaga, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írják, az év 15. hetében a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben továbbra is alacsony értéken stagnál. A vizsgált városok közül enyhe emelkedő tendencia Budapest központi szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Miskolcon mérhető, míg Pécsen és Szolnokon enyhe csökkenés tapasztalható, írja a közlemény. A koronavírus örökítő anyagának koncentrációja minden vizsgált település esetében az alacsony tartományba esik. Közölték azt is, hogy a 15. héten az influenza A vírus örökítő anyagának koncentrációja a kimutatási határ alatti tartományban marad a szennyvízben, az országos átlagkoncentráció stagnál. Magyarországon nőtt a második legnagyobb arányban a tisztán elektromos autók értékesítése márciusban, közölte az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Mint írják, az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének adatgyűjtése szerint a múlt hónapban mintegy 80%-kal több tisztán elektromos autót adtak el hazánkban, mint tavaly márciusban. Az uniós tagállamok mellett az Egyesült Királyságra, Izlandra, Norvégiára és Svájcra kiterjedő összegzés a 31 ország közül mindössze 10-nél jelez növekedést ebben a mutatóban. A kis darabszám mellett bekövetkezett 128%-os ciprusi bővülés után a magyar adat a második legmagasabb. A tiszta és csendes járművek iránti hazai keresletet a vállalatok számára februárban megnyitott támogatási program élénkíti. A felpörgő értékesítés döntő részben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarországon az összes gépjármű eladás is nőtt márciusban 12%-kal, áll az Energiaügyi Minisztérium bejegyzésében. Sportoló Nemzet címmel sportszakmai országjárás indul május elején azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb embert megismertessen a sportterületén az elmúlt 14 évben elért eredményekkel, egyúttal a kormány kikérje a társadalom véleményét és javaslatait a sporttal kapcsolatban a jövőre vonatkozóan. Az országjárásról rendezett sajtótájékoztató Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos hangsúlyozta, a következő időszak kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy különböző társadalmi csoportokkal szervezzenek találkozókat, így a sport területén is. Az országjárásra elkészült a Hajrá Magyarok című szakmai kiadvány, amely összegzi a 2010 óta a sport területén elért legfontosabb eredményeket.
Az időjárásról.
Pénteken napos idő várható gomoly felhőképződéssel, növekvő vastagodó fátyol felhőzettel, helyenként alakulhat ki zápor, északnyugaton zivatar is lehet, a nyugatias szelet az északi megyékben kísérhetik élénk, erős, záporok, zivatarok környékén viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 16 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Így minden sok. de hazavágyik a szívünk eldébredni a mennyország kapujában.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Jó napot kívánok, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Már is mondom mai műsorunk tartalmát. Hogyan teremtette meg egy ügyetlen focista a rögbi alapjait? Debreceni Dénessel, a Magyar Rögbi Szövetség technikai igazgatójával beszélgetünk a rögbiről.
Egyszer csak talált egy kis kaput itt a szabályokban, és úgy gondolt, hogy semmi nem tiltja az akkori szabályok alapján, hogy fölkapja a labdát, tehát konkrétan a kézbe vett a labdát, beszaladt a kapuba, lerakta az között, hogy a szabályok nem tiltják, ez is gól.
És imposztor szindróma, azaz miért érzi valaki magát alkalmatlannak a munkájára, és egyáltalán mit tehet ellene? Szabó Tibor coach lesz a vendégünk.
El kell tudnom fogadni azt, hogy nem tudok mindig 100%-osan, mert nincs 100%-os ember. Ha belegondolunk abba a számítógép, ami nem ember, hanem mégis a gépnek tekintjük, az sem nyújt mindig 100%-ot. Egy gép is tud gyengébb lenni. Hát én még ember, aki gondolkodó ember vagyok, meg érzember vagyok, hát nekem is vannak nehezebb napjaim.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A labdarúgásnak az angol száz országokban több különböző válfaja létrejött, ám ezek hazánkban kevésbé ismertek. Egyik ilyen például a rögbi, amit sokan össze is tévesztenek az amerikai focival. A rögbiről, a csapat szellemről és a sport iránti szenvedélyről Debreceni Dénessel, a Magyar Rögbi Szövetség technikai igazgatójával beszélgetünk a következő percekben. Az interjút Szent Györgyi Lili, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és média tudományi tanszékének hallgatója készítette, és az most azért hangozhat el, mert az egyetem kommunikációs tanszéke és az Európa Rádió együttműködik.
A harmadik legnézettebb sportesemény az a rögbi világbajnokság, amit 4 évente rendeznek, csak is kizárólag az olimpia és a labdarúgó világbajnokság előzi meg. Magyarországon ennek a sportnak nem ekkora az ismertsége, de az utóbbi években azt gondolom, hogy a legjobb mérőszám arra, hogy a világ rögbiét hol lehet elhelyezni sportközgazdás szempontból, az az, hogy 2015-ben Londonban rendezték a rögbi világbajnokságot, 16-ban után ott rögtön olimpiát rendeztek, hogy 23-ban Párizsban rendezik a rögbi világbajnokságot, és 24-ben ott van az olimpia. Tehát gyakorlatilag a rögbi világbajnokság az mostanra az olimpia előszobája lesz, szinte mindenki is pályázik, hogy előtte egy évvel nekiugrik egy rögbi világbajnokságnak is. Ez a leghosszabb sportesemény, amit a világon valaha rendeznek, mert ez 6 héten keresztül tart. Pont azért, mert a rögbiben van egy olyan játékosokat védő szabály, hogy 7 naptári napon belül nem lehet 2 meccset lejátszani a játékosoknak. Itt most az uniós rögbiről, a 15 fős rögbiről beszélünk. A gyökerek azok egy nagyon romantikus történeten alapulnak, ugye ugyanabban az angol száz régióban indul ahonnan a labdarúgás, és akkor a dokumentumok megemlítenek egy William Ted Ellis nevű fiatal embert, aki nem volt különösebben ügyes a labdarúgásban, főleg az akkori szabályrendszerek alapján, és egyszer csak talált egy kis kaput itt a szabályokban, és úgy gondolt, hogy semmi nem tiltja az akkori szabályok alapján, hogy fölkapja a labdát, tehát konkrétan a kézbe vett a labdát, beszaladt a kapuban, lerakta az között, hogy a szabályok nem tiltják, ez is gól. És mindenki nézzük, hogy embert, ez nem ez a sport. És addig gyártották így a szabályokat, mint a külön vált, és akkor lett a rögbi futball, ez egy rögbi nevű, ez egy falunak a neve egyébként a rögbi, és akkor lett a rögbi futball, és lett a labdarúgás, amit ők még mindig futballnak hívnak, és nyilván ugye az amerikaiak ezt külön vették, ők az amerikai focit azt amerikai futballnak nevezik, és ők a labdarúgást, azt pedig a soccer néven mondják, hogy az amerikai angolok. A mi nagy szívfájdalmunk rögbiseknek, hogy 1980 körül valami megmagyarázhatatlan oknál fogva, amikor elkezdenek amerikai filmeket vetíteni Magyarországon már viszonylag nagyobb számban, akkor valamiért valaki egyszer csak egy amerikai focis film jelenetet úgy fordít, hogy az rögbi. Nem értjük, hogy ott az mi történt, tehát ez mind okolta, és nagyon sokáig ezt a kettőt összekeverik Magyarországon. Valamiért az amerikai focira, amit ugye nagy merev vádidőben játszanak a sisakba, azt valamiért egy jó idejű rögbinek hívtak, és mivel a valódi rögbi, tehát az angol száz változata, ahol nincsen merev műanyag vádidő, nincsen sisak, az itt nem volt benne a sportok között, tehát nem volt egy ismert sport, olyan, de kézilabda, vízilabda, labdarúgás, röplabda, kosárlabda, bármi, ezért nem tudták, hogy ez nem volt egy rosszul fordítva, senkinek nem tűnt föl. Valamiért a magyar köznyelv nagyon sokáig az amerikai futballt rögbiként emlegette. Mostanra azért ez már egy picit változik. Sajnos nem azért, mert a rögbi lett annyira ismert, hanem azért, mert az amerikai foci lett annyira ismert most már Magyarországon is.
A rögbinek milyen szabályai, vagy hogyan kell ezt elképzelnünk? Milyen pályán és hogyan játszanak a játékosok?
Hagyományosan a rögbit egyébként egy ugyanolyan méretű pályán játsszák, mint a labdarúgást. Tehát a hosszúság, a szélessége, minimális eltérés egy labdarúgó pályájé. Nyilván vannak rajta a keresztben vonalak, van minimális hosszalti vonalazása is, de ami a rögbit egy nagyon bonyolult sporttá teszi, az az, hogy a rögbit úgy kell játszani, úgy kell labdát előre juttatni, hogy közben az emberek kézből csak hátrafelé passzolhatnak. Ezt úgy kell megoldani, hogy bizonyos területeket kell megszerezni, és innentől válik az rögbi egyébként egy borzasztó nagy taktikai játékká, hogy tudunk úgy előrébb jutni és pozíciókat elfoglalni, mindeközben a labda hátrafelé dobálódik, de rugni azért lehet, tehát a rögbit azt lehet előre rugni. A rögbi 2x40 percig tart, de nincs benne nagyon sok megállás, tehát szinte folyamatosan játék, a nézők folyamatosan figyelemet tudják kísérni, nem szakítják reklámok, nem szakítják meg statisztikák, tehát első körben azt gondolom, hogy sokkal élvezhetőbb a játék európai szemmel, akik már a labdarúgáshoz szoktak és nagyon sok labdarúgó meccset néznek, nekik a rögbi nem probléma nézés szempontjából.
Említetted ezt például, hogy nem olyan folyamatos, hanem inkább tagoltabb az amerikai foci, mint a rögbi. Ezen kívül még vannak olyan nagyon jellegzetes ismertetők, amik megkülönböztetik az amerikai focit és a rögbit egy néző számára?
Rögtön azt fog neki föltűnni, hogy az amerikai focit ugye ebben a nagy merev vádvédőben sisakba játszák. Ez a rögbiben nincs. A másik pedig az, hogy az amerikai foci a TV közvetítés szempontjából a legtökéletesebb sóelemeket tarkított, valaha kitalált labdajáték. Semmit nem lehet olyan jól közvetíteni, mert minimális a játékidő, és utána azonnal történik egy megszakítás, amikor mindig el lehet magyarázni, mi történt. Tehát azt látja az ember, hogy egy nagyon picit játszanak a játékosok, és utána megállnak, akkor biztos amerikai focit néz. Ha azt látja, hogy hosszú percekig folyamatosan csak a játékot mutatják, akkor biztos, hogy rögbit néz. Nyilván, ha meg tudja különböztetni mondjuk a labdarúgástól. Tehát a stadion mérete azonos, a nézők száma azonos, 60-70-80 ezer ember előtt játszák már a rögbit is már nagyon régóta, óriási stadionokat építenek a világ más részein. A leglátványosabb különbség az amerikai foci és a rögbi között az a sisak és a vádvédő megléte, illetve hiánya.
Milyen felkészülést igényel az, hogy valaki rögbi játékos lehessen? Hogy folynak az edzések?
Már 90-es évek legelején a Magyar Rögbi Szövetségnél rendkívül kiemelt cél, és mai napig is így van, az, hogy fölneveljük a saját utánpótlásunkat. Ma Magyarországon 8-10 éves fiúk, lányok, ezt mindig el kell mondanom, hogy lányok is rögbiznek, a magyar rögbi legeredményesebb szakága az a női hetes válogatottunk most már évek óta. A fiúk nem tudják elérni azt a színvonalat, jelenleg dolgozunk rajta, szeretnénk, de egyelőre a lányaink előrébb járnak. Az első magyar játékos, aki a legmagasabb angol osztályban tudott játszani játékosként, az egy hölgy, Gyorcsos Máriának hívják. Tehát ő a valaha elért a legmagasabb szintű rögbit játszott eddig Magyarországon, ezt egyetlen fiú se tudta eddig megközelíteni. Egy 8 éves kislány, egy 10 éves kislány ugyanúgy el tud kezdeni. Jellemzően jelenleg egyébként vidéken. A vidéki klubok az erősebbek, itt a legrégebbi klubunk az egy kecskeméti klub. A legeredményesebb magyar klub az az esztergomi klub. 14-szer nyerték már meg a magyar bajnokságot, de ugyanilyen Fellegvár például jelenleg, főleg női szakánkba, most például Velence. Tehát úgy tűnik, hogy Velence lesz az a nagy bázis, ami most a női rögbibe hosszú évekig meghatározó lesz. Ez a klub adja egyébként a magyar női sportigazgatót is, Szigeti Erika személyében, aki korábban játszott is, most arra már csak a szakmai munkát irányítja. Nem tudjuk ezt még most behatárolni. Ugye 1990 óta van Magyar Rögbi Szövetség, tehát nagyon-nagyon hosszú időszak nincs mögöttünk, amiből nagyon nagy tapasztalatokat le tudtunk szűrni, de az biztos, hogy mostanra képesek vagyunk magas szinten szabad utánpótlást nevelni, és ha van olyan magyar válogatott játékosunk, akinek nincs előtte sportmódja, tehát ő gyerek rögbisként kezdte a sportolói karrierjét, és mára a felnőtt válogatott tagja. Korábban más sportokból érkeztek a kimagasló rögbi játékosok, zömében egyébként valamilyen küzdősportból, nagyon sokan jöttek a judóból, nagyon sokan jöttek a birkózásból, és a legeredményesebbjeink zömében kézilabdások. Tehát ott nagyon sok kontakt van, ott már azért kell csapatban gondolkodni, a kézilabda nagyon jó merítés lenne nekünk.
Most, hogy így említetted ezt, hogy sokan a küzdősportok világából érkeznek, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy a rögbi játékosokban megvan ugyanaz a tisztelet, mint ami mondjuk a küzdősportoknál elengedhetetlen?
Szeretem azt mindig elmondani azoknak a szülőknek, akikkel elsőként találkozunk, hozzák a gyerekeiket, és akkor azt szoktam mondani, hogy keressenek rá olyan videókra, ami arról szól, hogy hogy viselkednek a rögbisek a játékvezetővel. Ez az egyetlen olyan dolog, ami minden sporttól megkülönböztet minket. És a rögbi alapelvei között az szerepel, hogy mérkőzés közben a játékvezetőtől csak a csapatkapitány kérdezhet. Itt olyan nincs, hogy egy ítélet után körbeállják a játékosok és üvöltöznek vele. Ha a játékvezető azt mondja a csapatkapitánynak, hogy ő most nem kérdezhet, akkor kérdés sem teheti föl neki. Ha a játékvezető úgy gondolja, hogy két szót akar erről az ítéletről beszélni a csapatkapitánynak, akkor magához rendeli, és csak vele kommunikál. Mindegy, hogy melyik játékos mit követett el a pályán, utána a csapatkapitánnyal üzen annak a játékosnak, hogy a következő alkalommal ezért büntetőt fog ítélni, a következő alkalommal ezért uram, bocsánat, kiállítást fog ítélni, de nem beszél, csak a csapatkapitánnyal. Ez azért egy nagyon vicces jeleneteket szokott idézni, én imádom ezeket az összevágott videókat a YouTube-on, amikor egy 170 centi magas, 52 kilós játékvezető beszél egy 2 méter 8 centi 140 kilós játékoshoz, aki leszegett fejjel hallgatja, majd gyakorlatilag megszégyenítve oda kullog a csapatához, és elmagyarázza neki, gyerekek, óriás gázban vagyunk, de a következő büntetőt fog ellenünk ítélni ez a csávó. Tehát mindenki nagyon kapja össze magát. És ha nincs hőbörgés, azt látszik, hogy ott mindenki komolyan veszi ezt az utasítást, amit az a játékvezető a csapatkapitányon keresztül eljutatott a játékosokhoz. Ilyet tényleg csak a küzdősportban látsz, amikor meghallással kezdődik, készfogás, és soha senki nem vitatja a bírói ítéletet. Ez csak a küzdősportokban van jelen, a labdajátékoknál nincs.
Neked mi a tapasztalatod, hogy akik nem a küzdősportok világából jönnek, hanem mondjuk más labdajátékok, mint például a kézilabda is, amit említettél, nekik mennyire nehéz megtanulniuk, vagy alkalmazkodni ehhez a nagymértékű tisztelethez?
Én azt gondolom, hogy ez nekik tetszik. A legtöbb játékos, ugye ez is megint tőlünk mindig megkérdezik, hogy a labdarúgásban ugye számtalan ilyen színészkedést látunk, meglökik, elesik, üvölt, ordít, püföli a füvet, aztán egyszer csak két perc múlva rohan a pályán, hogy rögbiben óriási ütközések vannak, komoly kontaktok, személyis senki egy szót nem szól, megy föl, mindenki csinálja dolgokat, és azért, mert teljesen máshogy kell a játékvezetőből fölkészülni. Ki kell ez a játékvezetőt is. Erre már komoly szakemberek vannak, videóanalíziseket csinálnak erre, hogy az a típusú játék, hogy tartja kézbe a meccset, mit enged, mit nem. A labdarúgáshoz ez hozzá tartozik, ezt nem a labdarúgók találták ki. Nem az az egy játékos előtte mindenféle hagyomány nélkül, az így alakult ki. A rögbi abban az irányba, mert hogy ez nem alakult ki, ezért ezeknek a játékosoknak, akik mondjuk kézilabdából jönnek, vagy labdarúgásból, ebben a közegben ez egyáltalán nem probléma. Tehát ezt így kb. Egyszer elmondjuk nekik, és akkor mondjuk, hogy jaj, jó, oké, akkor itt így csináljuk, itt így figyelj, öcsém, itt hozzá ne szóljál, mert ebből gáz lesz. Jó, oké, akkor már megyünk is. Mivel a labdarúgásban teljesen máshogy szocializálódtak, ezt látják ugye utánpótlás meccseken, ugyanúgy üvölt ordít az edző, nagyon jellemző egyébként, hogyha megnézed, hogy labdarúgó meccsen a top csapatok, top edzői, a csoda öltönyükben ott áll lenne a füvön, és ordítozik be a pályára, úgyhogy 80 ezeren vannak, és szerintem semmit nem hall belőle senki, de mégis ez hozzátartozik. A rögbibe ugyanez az edző, a lelátón ül fönt, és egy monitoron nézi a meccset. Egyáltalán nem kommunikál a pályán lévő játékosokkal.
Van esetleg olyan betegség vagy sérülés, ami megakadályozza azt, hogy valaki rögbi játékos lehessen?
Kizáró ok, hogy valaki miért ne lehetne rögbis, ilyen nincs. Nincs ilyen, hogy ki az, aki jó rögbis lesz, vagy ki az, aki nem. bármilyen testalkattal lehet rögbizni, mert ez a 15 játékos az annyi posztot foglal magába, hogy nincs, hogy ó, én túl kicsi vagyok, ú, én meg túl nagy.
Ha meg lehet-e ezt így fogalmazni egyáltalán, akkor mit ad nektek a rögbi?
Azért választottuk annak idején a gorillák csapatnevet, mert a gorillák családban élnek. És a rögbi az szerintem az egy család. Mindegy, hogy a világon hol rögbizel. Ahova elutazol külföldiként, és ott van rögbi, és te azt a rögbi klubot megkeresed, hogy te rögbis vagy, és most érkeztél, akkor világon mindenhol segíteni fognak. Ez azért biztosan így van, mert egy teljesen amatőr, nem különösebben eredményes szegedi klubba van egy olasz játékosunk, aki éppen most pilóta vizsgát próbál szerezni Szegeden, de azonnal megkereste a szegedi klubot, hogy most itt lesz 2 évig, mi lenne, ha itt tudna játszani. Van egy Erasmusszal itt tanuló PhD hallgatónk Dél-Afrikából. Van 2 szerb játékosunk, akik mérnökként kerültek Szegedre, tehát nem a rögbi miatt jönnek, hanem azért, mert diplomát szereztek Belgrádba, Szegeden kaptak állást, és mind a ketten bejelentkeztek. És ez egy pici amatőr klub, és van benne már 4 különböző országból érkező játékos, akik csak azért találják ezt meg, mert a rögbi az így működik a világban, hogyha te elmész valahol, és akarsz egyébként rögbi, mert biztos, hogy találsz hozzá helyet. Nem kell horrorisztikus átigazolásokról beszélni, itt senki nem kap ezért pénzt, mindenki csak a játék szeretetéért, meg a közösséghez való tartozás szeretetéért csinálja.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Debreceni Dénest, a Magyar Rögbi Szövetség technikai igazgatóját hallották.
Itt van értünk november, beleg, hogy túl.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az uniós magyar elnökség egyik legfontosabb témája lesz a kohéziós politika jövőjéről szóló vita, ezt mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében zajló első kohéziós csúcs találkozón. A miniszter kiemelte, a magyar álláspont, hogy a kohéziós politika az Európai Unió egyik legsikeresebb szakpolitikája, és Magyarország érdekelt ennek jövőbeli sikerében. Minél erősebb a kohézió egy országban és társadalomban, annál jobb a versenyképessége, annál kevesebb forrása van szükség a leszakadó térségek és társadalmi csoportok felzárkóztatására. A 2024. július 1-én induló magyar elnökség alatt szeptemberben egy informális tanácskozáson, évvégén pedig formális tanácsülésen vitatják meg az Európai Unió kohéziós politikájának jövőjét, írja a közlemény. Több mint 10 000-en érkeztek Ukrajnából csütörtökön, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság pénteken. Az ukrán-magyar határszakaszon 4706-an léptek be Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül 5469-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte a rendőrség. A közlemény szerint a beléptetettek közül 37 embernek állítottak ki idéglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Az érintetteknek ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írja a rendőrségi közlemény. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján április 8-a és 14-e között 9800-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján közzétett jelentésében. Akut légúti fertőzéssel 129.100 ember kereste fel orvosát. A tájékoztatás szerint az influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók 29,3%-a gyerek, 32,3%-a a 15 és 34 év közötti ekkor csoportjába tartozott. A 15. héten Baranya, Békés, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben nőtt, a többiben csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva. A 15. naptári héten 146 betegtől érkezett légúti minta a laboratóriumba, ezek közül az influenza vírus aránya 6,5%, a SARS-CoV-2 vírus pedig egy esetben volt pozitív. Kórházban múlt héten 108 ember került súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük 11-en szorultak intenzív ellátásra, írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A személyi jövedelemadójuk 1+1%-át felajánlók milliárdokról dönthetnek, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Eszerint legtöbben személyi jövedelemadójuk 1+1%-át gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják, a támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, a felajánlók évről évre milliárdok sorsáról döntenek, fogalmaz a közlemény. A hivatal a honlapján közzétette azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, valamint a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram technikai számát, amelyekre érvényes felajánlás tehető, írják a közleményben. A NAV tájékoztatásában kiemelik, idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1%-áról. Az egyik 1%-ot egy civil szervezetnek, további 1%-ot pedig valamely vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak lehet felajánlani. A rendelkező nyilatkozat akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is benyújtható a NAV-hoz május 21-éig. Magyarországon nőtt a második legnagyobb arányban a tisztán elektromos autók értékesítése márciusban, közölte az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Mint írják, az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének adatgyűjtése szerint a múlt hónapban mintegy 80%-kal több tisztán elektromos autót adtak el hazánkban, mint tavaly márciusban. Az uniós tagállamok mellett az Egyesült Királyságra, Izlandra, Norvégiára és Svájcra kiterjedő összegzés a 31 ország közül mindössze 10-nél jelez növekedést ebben a mutatóban. A kis darabszám mellett bekövetkezett 128%-os ciprusi bővülés után a magyar adat a második legmagasabb. A tiszta és csendes járművek iránti hazai keresletet a vállalatok számára februárban megnyitott támogatási program élénkíti. A felpörgő értékesítés döntő részben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarországon az összes gépjármű eladás is nőtt márciusban 12%-kal, áll az Energiaügyi Minisztérium bejegyzésében.
Az időjárásról.
Pénteken napos idő várható gomoly felhő képződéssel, növekvő vastagodó fátyol felhőzettel, helyenként alakulhat ki zápor, északnyugaton zivatar is lehet, a nyugati a szelet az északi megyékben kísérhetik, élénk, erős, záporok, zivatarok környékén viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 16 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Nem tudunk minden nap ugyanúgy teljesíteni, ezt a legtöbb ember tudja, vagy legalábbis belátja. Vannak azonban olyanok, akiknek komoly problémát jelent a munkájukban, hogy azt hiszik, alkalmatlanok. És nem csak ma, hanem minden nap. A szakemberek már nevet is adtak ennek a jelenségnek. Erről beszélgetünk a következő percekben Szabó Tibor coach-sal.
Impostor szindróma. Így hívják azt a jelenséget, vagy most már adtak ennek a jelenségnek nevet, amikor valaki egy új munkahelyre kerül, és úgy érzi, hogy valójában nem is ő a legalkalmasabb személy arra a pozícióra, nem elég jó, nem elég intelligens, nem elég kreatív, hogy azt az új munkakörét ellássa. Azoknak próbálunk segíteni a következő percekben, akik úgy érzik, hogy ilyen helyzetben vannak egy-egy új munkahelyen, Szabó Tibor coach-sal beszélgetünk mindezekről. Először is szerinted mennyire vannak tisztában az emberek azzal, hogyha ilyen problémával küzdenek?
Annyira szép szó ez az impostor. Régen használták sokat. Gondolom a hallgatóink többsége tudja, de azért mondjuk el, hogy ez a csaló, szélhámos, valami hasonló jelentéssel bír. És ugye aki ebben a szindrómában, vagy ha úgy tetszik, ilyen kicsit betegség, kicsit tünet, vagy nem tudom miben szenved. Ugye, tehát ezt szeretné elkerülni, hogy őről azt gondolják, hogy ő egyfajta kontár, tehát nem ért a dolgokhoz. Ha nem is így nevesítve, azért sokan szerintem félnek attól, hogy bekerülnek egy munkahelyre, és ott elvárják tőlük, hogy bizonyítson, ugyanakkor fél, hogy nem fogja tudni teljesíteni. Vagy azért, mert mondjuk túl jól adta el magát az állásinterjún, túl jó állásbejáratot készített, és mondjuk beleírta azt, hogy nagyon jól beszél idegen nyelveket, és valójában meglehetősen alapszinten van, és ezt nem tesztelték nála, vagy valamilyen olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyekhez annyira mégsem ért, vagy nem tudja ezeket igazán kihozni, mondjuk egy stressz helyzetben. Vannak olyan készségeink, amelyeket nem mindig tudunk 100%-osan alkalmazni, tehát hiába van valakinek sok éves mondjuk kommunikációs gyakorlata, vagy remekül ért a számítógépes programokhoz, mégsem tudja mindig kitűnően alkalmazni ezeket a tudásait, mert egy felfokozott helyzetben, egy feszített tempóban nem biztos, hogy ezek kijönnek. Szóval, ha nem is így nevesítve, de azért sokan valószínűleg érzik ezt, hogy nem biztos, hogy meg tudnak felelni az elvárásoknak. Sokat segít az, hogyha tisztában vagyok azzal, hogy vannak ilyen félelmeim, tehát ha fölismertem azt, hogy ettől való félelem megjelenik bennem, hogyha amikor bekerülök az új munkahelyre, egy új közösségbe, nem elég, hogy új emberekkel fogok együtt dolgozni, új embereket kell megismernem, be kell illeszkednem az adott közösségbe, ott kell az, hogy elfogadjanak, valamilyen szinten tudjak együttműködni a többiekkel, együtt tudjak működni a főnökömmel, tehát egy csomó nehézséggel szembe kell néznem, és akkor még ott van az is, hogy teljesítenem kell. Nyilván nem is akárhogyan kell teljesítenem, mert ha nem teljesítek elég jól, és például próbaidőre vettek föl, akkor lehet, hogy a 3 hónapos próbaidő alatt valamikor azt mondja a főnököm a munkaidő végén, hogy holnap már nem kell jönnöm.
Ugye neked van egy a coach mellett több végzettséged, az egyik az a HR szakterületen több diplomád is van. Ezzel a szemüvegen keresztül egy kicsit segíts még a témát megérteni, hogy ugye mondom a hallgatóknak, hogy esetleg nem ismerik ezt a HR kifejezést, hogy ugye a HR-es az, aki az állásinterjún találkozik egy munkavállalóval, aki tulajdonképpen fölveszi az adott pozícióra, tehát az ő beleegyezése nélkül nagy valószínűséggel nem kerülhet be egy munkahelyre. Hogyha a HR-es jól végzi a munkáját, akkor előfordulhat egyébként az, hogy olyan szemét vesznek föl egy pozícióra, hogy tényleg igaz, amit érez, hogy valójában nem alkalmas annak a munkakörnek a betöltésére?
Annyiban korrigálnálak, hogy nem feltétlenül a HR-es dönt, hanem általában a munkahelyi vezető dönt, de a HR-esnek általában meghatározó véleménye van. Ennek ellenére előfordulhat, hogyha a személyzet is úgynevezett régen személyzetésnek vagy munkaügyesnek hívtek, most ugye angol mintára HR-esnek nevezzük, ugye a Human Resources, tehát az emberi erőforrás szakembernek. Ha a HR-es azt mondja, hogy szeretné fölvenni, vagy javasolja az adott személy felvételét, de a főnöknek valamiért mégsem szimpatikus, akkor nem fogják fölvenni, meg fordítva is igaz ez. Azért lett ez probléma, mert nem mindenhol vannak profi HR-esek, tehát vannak olyan cégek, szervezetek, ahol nem dolgoznak professzionális HR szakemberek, illetve van, ahol nincs is HR szakember, mondjuk egy kis és középvállalkozásban. Ott általában a könyvelő, gazdasági vezető, cégtulajdonos, tehát olyan emberek bonyolítják le a felvételi eljárást, akik nem ezt tanulták, hanem a saját szakterületükön érvényesülnek jól. Ha egy HR-es részt vesz a folyamatban, akkor ő nem csak egy hagyományos állásinterjút fog lefolytatni általában, hanem föl tud tenni olyan kérdéseket, amelyekkel igazán mérni tudja az adott illetőnek az alkalmasságát, illetve teszteket tud használni. Például, ha elvárás az adott munkakörben, hogy irodai számítógépes alkalmazásokat tudjon használni a jelölt, akkor odaültetjük a számítógép elé egy órára, adunk neki egy feladatot, egy szövegszerkesztő, egy táblázatkezelő feladatot, és megnézzük, hogy a rendelkezésére álló idő alatt meg tudta-e csinálni, milyen színvonalon tudta megcsinálni. Nekem volt olyan ismerősöm, akit úgy teszteltek, hogy kapott egy nagyon komoly táblázatkezelő feladatot, de nem ez volt a legnagyobb stressz benne, hanem az, hogy a leendő főnöke odaült mögé, és másfél órán keresztül nézte, hogy mit csinál. De ez egy kemény helyzet. Ja, és ez nem is egy HR-es volt, aki ott ült mögött, hanem a leendő top menedzserek egyike. Megvannak erre a megfelelő módszerek, hogy tényleg az imposztorok ne kerüljenek be a cégbe, hiszen nyilván nem ők kellenek az adott szervezetbe.
De akkor ez azt jelenti, hogy ha a HR-es nem volt imposztor, tehát hogyha ő ért a munkájához, és nem bizonytalan magában, akkor nagy valószínűséggel, akit felvesznek egy pozícióra, az azért valamennyire nyugodt lehet abban, hogy a helyén van. Valamennyi bizonytalanság, az természetes egy új munkahelynél, és ez nem azt jelenti, hogy ne lenne jó szakember az illető.
Így van. A saját példám jut eszembe, hogy amikor én sok évvel ezelőtt viszonylag pályakezdőként elkezdtem tanítani, hát nem egyszer stresszeltem azon, hogy ugyan tudom, hogy miről kellett tanítanom, tudtam az anyagot, de mindig eszembe jutott reggelente, vagy legalábbis gyakran, hogy mi van akkor, ha nem fog eszembe jutni valami. Na most ehhez azért kell egy rutin, mire ezt az ember kialakítja magában, hogy mit csinálok akkor, ha megakadok a munkámban. Egy tanárnak tudnia kell kezelni azt a helyzetet, hogyha éppen nem jut eszébe, hogy Petőfi mikor született, vagy mi volt az 5 legfontosabb verse, vagy ez bármilyen szakterületre igaz lehet. Tehát akkor tudom, hogy akkor azt a szituációt le kell reagálnom, vagy kitől fogok segítséget kérni. Tehát akármilyen munkakörben vagyok, akkor tudjam, hogy honnan szerzem be azt az információt. Hogy fölmegyek a számítógépes rendszerre, vagy rákeresek az interneten. Sok cégnél egyébként, ahol tényleg megbecsülik a dolgozókat, és fontos számunkra az, hogy ha már valakit felvettek, akkor azzal tényleg őszintén foglalkoznak, és meg akarják őt tartani, mint jó szakember, akkor ő mellé kirendelnek egy mentort, aki segít abban, hogy egyrészt be tudjon illeszkedni a környezetbe, a vállalati kultúrába, minél hamarabb beleszokjon, hiszen minél hamarabb jól érzi magát valaki egy adott munkahelyen, annál hamarabb el fog kezdeni jól teljesíteni, vagy nagyon jól teljesíteni, és ez még társul az is, hogy ez a mentor fog tudni neki segíteni. Nemrégiben találkoztam az egyik volt középiskolai tanárommal, aki elmondta, hogy bennünket kezdett el először tanítani, és oda ment az egyik kollégájához, és kért tőle segítséget, mert valamilyen szakmai problémája akadt, nem tudta a megoldást. És hát borzalmasan elutasító volt a kolléga, akitől segítséget kért, azt mondta neki, hogy hát ezt már az egyetemen is tanítják, hogy mi a megoldás. Tehát ez biztos, hogy nem segít senkit. Ezzel bátorítsuk azok a hallgatókat arra, hogy igenis merjenek segítséget kérni, és akiben jó érzésű emberben azt gondolom, hogy azért nincs szakmai féltékenység, mert hát a saját pozíciónk miért függen attól, hogy egy kezdőnek, vagy egy most a szervezetbe került személynek segítenénk, meg hát emberi jóság is van a világon, szóval igenis nyújtsunk segítséget. Támogassuk azt, aki bekerült a szervezetbe, hiszen akkor mégiscsak megalapozunk egy pozitív szervezeti kultúrát, légkört és munkatársi kapcsolatot.
Ez szintén az én észrevételem, és majd kérlek, mondd el, hogy szerinted ezt jól látom, vagy nem, hogy szerintem azoknak még inkább előjöhet ez a fajta érzés egy új munkahelynél, hogy nem odavalók, akik amúgy is nagyon-nagyon a tökéletességre, a maximalizmusra és még azon felül való teljesítésre törekednek a munkájukban, meg akár a magánéletükben is. És akkor, ha bekerülnek egy ilyen új környezetben, ahol még nem tudnak mindent, akkor még inkább úgy érzik, hogy nem annyira jók. Tehát összefügghet ez az impostor szindróma, tehát a kicsit kóklernek érzi magát az ember azzal, hogy nem tud maximálisan teljesíteni, miközben ő mindig is 110%-on akar teljesíteni?
Igen, ugye hát a coachingban nem nagyon foglalkozunk múlttal, hanem a jelenre meg a jövőre koncentrálunk, de azért egy picit belegondolunk abba, hogy mondjuk mennyire várták el tőlünk gyerekkorunkban, hogy csak jó jegyeket hozzunk haza, csak jól tanuljunk az iskolában, hogy az ötös tanulónak mekkora szégyen az, hogyha kettest hoz haza. Szóval, hogy nehéz nyilván ezeket a kemény elvárásokat elengedni felnőtt korban, és kell is hozzá idő. Tehát mondjuk engem véd a szüleim nem büntettek azért, mert hogyha volt néha egy-két rossz jegyem, nem örültek neki, de mondjuk bennem alapból is megvolt, hogy én nekem fontos volt, hogy jó jegyeim legyenek. De hogy bennem is megvolt ez a tökéletességre való igény, és ma is sokszor megvan. Tehát mondjuk, ha egy ügyféllel foglalkozom, akkor én nem mindig vagyok el magammal elégedett, hanem én abból is szeretnék még többet kihozni. Tehát, hogy én nagyon sokat szeretnék adni az ügyfeleimnek, és az teljesen érthető. Tehát, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy ott van bennem, hogy még az a munka, amire megmutatom a kollégáimnak, hogy így csináltam meg ezt a feladatot, és mindenki azt mondja, hogy ilyen jól senki nem csinálta volna meg, de ott van bennem ez a tökéletességre való igény, vágy, és ránézek a feladatra, és azt mondom, hogy hát oké, de ezt most lehet, hogy csak udvariasságban mondják. Tehát, hogyha soha nem vagyok elégedett magammal, akkor pokolja meg tudom nehezíteni a saját életemet, beilleszkedésemet, és ott marad bennem ez a vágy, hogy de igenis, még a tökéletesnél is tökéletesebbet akarok mutatni. Ezért kell, hogy szembesítsük magunkat azzal, hogy igenis vannak sikeres, jól megcsinált feladataim, és hogy ismerjem el, hogy ezt én most jól csináltam. Lehet, hogy csak 98%-os, de az akkor is jó, mert elfogadták. Megfelelt a minimum elvárásnak, mert mondjuk 80% volt az elvárás.
Tehát akkor azt mindenkinek érdemes elfogadni, annak is, aki régóta betölt egy pozíciót egy munkáján, hogy senki sem tökéletes. És akkor ezzel talán magunkon is tudunk, vagy magunknak ezzel tudunk segíteni, hogy a 98%-ot is, ami nagyon szép eredmény, azt is el tudjuk fogadni, hogy az elég jó volt.
Így van. És akkor, hogyha el tudjuk fogadni a 98%-ot, akkor azt is el fogjuk tudni fogadni egy idő után, hogy van, ami viszont nem sikerül csak 50%-ra, és akkor azzal mit fogunk kezdeni. Tehát, hogy ettől nem dőlhet össze a világ, ilyen közkeletű kifejezéssel, hanem akkor tudom, hogy most ezt hoztam ki magamból, de akkor mit fogok ezzel csinálni. Tehát, hogy attól még nem készülök ki, nem teszem tönkre a munkahelyi karrieremet, sem a magánéletemet, ugyanakkor nem fogom magamról azt gondolni, hogy akkor én most már csak kontár vagyok, és nem értek a dolgokhoz, mert volt egy gyengébb teljesítményem. Tehát az elfogadás, valószínűleg erről szól az egész, hogy el kell tudnom fogadni azt, hogy nem tudok mindig 100%-os lenni, mert nincs 100%-os ember. Ha belegondolunk abba a számítógép, ami nem ember, hanem mégis a gépnek tekintjük, az sem nyújt mindig 100%-ot. Egy gép is tud gyengébb lenni. Hát én még ember, aki gondolkodó ember vagyok, meg érzember vagyok, hát nekem is vannak nehezebb napjaim.
A téma feldolgozásában a Forbes-on megjelent egy cikk inspirál bennünket, és itt a cikkben van egy gondolat, amiről kérdezném a véleményedet, hogy azt javasolja a cikk szerzője, hogy érdemes listát írni önmagunkról, mind az erősségekről, mind akár a gyengeségekről, sőt, akár azokról a képességeinkről, amiken javítani szeretnénk. És azt mondja az író, hogy ez azért fontos, hogyha ismét oda kerülünk, hogy azt érezzük, hogy alkalmatlanak vagyunk, akkor gyorsan előkapjuk a listát, és végigolvassuk, hogy én ebben, meg ebben igenis erős vagyok. Erről mit gondolsz? Ez valóban segíthet annak, aki komolyan küzd azzal, hogy úgy érzi, hogy alkalmatlan a munkaköri pozíciójára?
Valószínűleg sokaknak segíthet. Aki hajlamos ugye a tökéletességre, a tökéletesség iránti vágyra, annak nyilván nagyon fontos szembesítenie magát azzal, hogy milyen erősségei vannak. A gyengességeket szintén jó leírni, bár én ezt jobban szeretem nem gyengességként mondani, hanem nevezzük inkább fejlesztendő területeknek, mint hogy az a cikkben is ugye megjelenik. Tudjam azt, hogy mi az, amiben még érdemes fejlődnöm, ugyanakkor jó tudni, hogy azokat a területeket, amelyeket úgy látom, hogy fejlesztenem kell, nem biztos, hogy fel fogom tudni hozni a 90-95%-os szintre, mint az erősségeimet. De hogy jó cél azokon dolgozni, és azt is jó tudnom, hogy az erősségeimet pedig nem biztos, hogy mindig magas szinten tudom művelni. Tehát ha én vagyok az iskola megválasztott legjobb tanára az adott évben, attól én még lehet, hogy fog tartani borzalmas órát. Ha én vagyok a cég dolgozója az adott hónapban, lehet, hogy a következő hónapban elszakad nálam egyszer a fonal, és abban a hónapban nem biztos, hogy én leszek a legkedveltebb munkatárs. Vállaljuk föl, hogy vannak gyenge pontjaink, mert különben saját magunkat beskatujázzuk. Elindulunk abba az irányba, hogy én csak a hónap dolgozója lehetek, csak a legjobb dolgozó lehetek, csak a legjobb lehetek, és olyan magas elvárások, egyre magasabbra fogom vinni a mércét. Ennek a másik véglete, amivel szintén nagyon óvatosan kellene bánni, hogyha valaki azt mondja, hogy ó, hát úgyis, nem tök mindegy. Hozzuk csak az átlagos szint, és jó. Tehát, hogy ebbe az irányba sem szabad átcsapni, mert akkor mit él az egész? Hát, hogy sokan vannak azért olyanok, akik hajlandóak azt mondani, hogy beérjük ezzel a szinttel is. Tehát az sem biztos, hogy jó.
Hogyha valaki most magára ismert a beszélgetésben, hogy tényleg küzd ezzel a problémával, átgondolja, amikről most beszéltünk, néhány hét múlva még mindig úgy érzi, ahogy eddig, tehát nem volt elég neki a beszélgetésünk, és mondjuk, hogy írt egy listát, stb. Nem jutott előrébb. Akkor javasolod, hogy ezzel ahogy ezt most már a szaknyelv hívja, impostor szindrómával, tehát ezekkel az érzésekkel valamilyen szakemberhez forduljon, tehát akár coachhoz, terapeutához, vagy legalább egy baráttal beszéljen ezekről az érzéseiről? Tehát tudnak ebben szakemberek segíteni? Vagy egy baráti beszélgetés tud szerinted segíteni?
Érdemes mindenképpen pártatlan kívülállóval beszélgetni ezekről a kérdésekről. Ez lehet kolléga is, tehát lehet cégen belüli ember is. Az a lényeg, hogy tekintsem őt hitelesnek. Nyilván egy coaching is néhány alkalommal sok mindent tud adni. Leginkább annak megértését, hogy ez időkérdése. Tehát, hogy mint a változás, az, hogy elengedem a tökéletesség iránti folytonos vágyamat, az nem megy máról holnapra, tehát nem úgy kelek föl holnap, hogy holnap már nem vagyok perfekcionista, és nem csak a tökéletes lehet a jó. Ha ez nagyon megterheli az életemet, és már túlságosan függővé váltam ettől, és annyira nem tudom elengedni, hogy ez megnehezíti a munkámat, a magánéletemet, és már bokollá teszi az életemet, akkor viszont azt gondolom, hogy mielőtt kikészülünk, azelőtt érdemes elmenni terápiába, mert akkor ott valamit nagyon fel kell dolgozni a múltban. De általában egyébként a tényleg a kívülálló hiteles emberrel való beszélgetés is nagyon sokat szokott segíteni. Tehát ha valakitől meg tudjuk kérdezni, és úgy gondoljuk, hogy ő őszintén el fogja nekünk mondani, hogy az a munka jó minőségű volt-e, vagy nem volt jó minőségű, és elfogjuk az a döntését, akkor ez már például segíthet. Vagy egyszerűen csak, hogy elmondani, hogy amiről már sokszor beszéltünk, hogy én nagyon hiszek a meghallgatás erejében. Tehát, hogyha keresünk magunknak úgymond egy fület, akinek elmondhatjuk a nehézségünket, már az is sokat segíthet.
Hát, hogyha valaki még sosem hallott beszélgetésünket itt az Európa Rádióban, az ő kedvükért egy rövid mondatban mondd el, légy szíves, hogy mondjuk, ha valaki egy ilyen problémával eljönne hozzád egy coachülésre, akkor ott mi történne pontosan? Mi a coaching, és hogyan tudnál neki segíteni?
Coachingban az a legfontosabb, hogy legyen cél. Sok ember azt gondolja, hogy neki megvannak a céljai, azonban a legfontosabb az életünkben, hogy a céljaink azok egészen jól kitűzött célok legyenek, pontosan kitűzött cél, és elérhető, vagy majdnem elérhetőnek tűnő célok kell, hogy legyenek, és jól tudjuk azokat mérni. A coachingban ezeken dolgozunk, hogy például eljön az ügyfél, és azt mondja, hogy ő sosem elégedett a munkájával, akkor mondjuk ezen dolgozunk néhány ülésen keresztül, hogy mit tud ő tenni azért, hogy ő elégedetté váljon, és hogy ne jusson el abba az állapotba, amikor már kikészül. Tehát a jelennél is a jövővel foglalkozunk, tehát ahogy mondtam korábban, mi a coachingban általában nem megyünk vissza a múltba, ha csak nem az ügyfél belehozza témának, mert hogy az már terápia kérdése. Tehát, hogy mi tényleg azzal foglalkozunk, hogy milyen konkrét technikákat tud alkalmazni abban, hogy ő jól érezze magát a munkájában, el tudja fogadni és el tudja hinni az ő saját sikereit. És ezekben kis lépésekben remekül előre fog tudni jutni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Tibor coachot hallották.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Van egy hely Borsodban, ahol a sétányok fölé óvófák hajolnak. Ahol údon pincék és présházak mesélnek igaz barátokról jó borok mellett. Ahol a kilátó iránytőként mutatja, hol érdemes nem csak egy napot eltölteni. Ahol a horvát tető játszani, pihenni, sportolni és kutyázni hív. Ahol műemléktemplom vigyázza az elődök álmát, és hegynyi kaland várja a jövő nemzedékét. Ideje másképp gondolni az Avasra. Avas, ahol Miskolc szíve dobban. A projekt a Széchenyi 2020 program részeként valósult meg Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával a terület és településfejlesztési operatív program keretében.
Reklámot hallottak.